Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Húsvét az talán a legfontosabb ünnepünk. Fontosabb, mint a karácsony. Hiszen Jézus azért született meg, hogy utána meghaljon és feltámadjon. Tehát a húsvét mindennek az értelme és mindennek a célja. És a mai nap, mivel hogy jövő héten nem lesz alkalom vasárnap, ezért mai nap lesz a húsvéti alkalom, és a mai nap szeretnék egy kicsit nektek beszélni a húsvétról. Méghozzá ezen belül is a feltámadásról. A feltámadásban lévő erőről, hogy a feltámadás hogyan változtatja meg az életünket, és hogyan ad reményt mindannyiunknak a feltámadás. Nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban. És arra kérlek benneteket, hogy most forduljatok oda egymás mellé, és, vagy egymás mellé, egymás felé, és kérdezzétek meg egymástól, hogy készen állsz a mai üzenetre? Oké. Okay. Ezen a földön 2,6 milliárd ember vallja magát kereszténynek. 2,6 milliárd ember, most néztem meg a legutóbbi statisztikákat, és ez rengeteg. Az egyház az, amik a legnagyobb szervezet a világon. Nincs ennél nagyobb szervezet. Hogyha megnéznénk, hogy mennyi 2,6 milliárd ember, megnéznénk Kínának a teljes lakosságát, Európa teljes lakosságát, Észak-Amerika, tehát az USA teljes lakosságát összeadjuk, akkor is több ember lenne keresztény. Több keresztény van a világban, mint ezek. Ezek az országok, vagy kontinensek egybevéve. Hihetetlen sok ember vallja magát kereszténynek, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy hogyan lett 12 egyszerű halász emberből 2,6 milliárd keresztény ezen a földön. Ilyen rövid idő alatt, és ilyen gyorsan hogyan növekedett a számuk a keresztényeknek. Elmondom, mi a válasz. A feltámadás. A feltámadás. Sokszor nem is gondolunk bele, hogy a feltámadás mennyire megváltoztatta az egész világot. A feltámadás mennyire megváltoztatta ezeknek az embereknek az életét, és felborította az egész világot. Minden megváltozott. Ez a világtörténelem legfontosabb és legjelentőségteljesebb eseménye a feltámadás. Mindent ehhez mérünk. Időszámításunk előtt és után az a feltámadáshoz igazodik. Tehát feltámadástól számítjuk az időszámításunk utáni időszakot és az előtti való időszakot is. És minden eseményt a világban, minden fontos történelmi eseményt a feltámadáshoz képest mérjük. A te születésnapodat is. A feltámadáshoz mérjük, hogy mikor történt. Szóval, hogyan változtatta meg a feltámadás 12 egyszerű halász embernek az életét, akik bátortalanok voltak, akik tele voltak kétségekkel, depressziósak voltak, megtörtek voltak, kétségbe esettek voltak. Hogyan lehet, hogy ez a 12 ember annyira megváltozott, hogy bátrak lettek, tele voltak hittel, reménnyel, nem volt bennük félelem, ragályos keresztényekké váltak, és tele voltak reménnyel, reménységgel. És ezt a reménységüket, ezt továbbadták a világnak. És ebből a 12 emberből 2,6 milliárd ember lett. Hogyan lett ez? Miért történt ez? Hogyan változott meg ennek a 12 embernek az élete? Elmondom, hogyan. Hogy látták Jézus Krisztust feltámadni. Látták, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és ez megváltoztatta az életüket. És a mai nap éppen ezért a feltámadásban lévő erőről szeretnék beszélni. A feltámadásban lévő reménységről szeretnék beszélni. Emiatt lehet túláradó reményünk, és ez miatt van nekünk keresztényeknek túláradó reménység az életünkbe, mert Jézus feltámadt. És hogyan, arról szeretnék beszélni, hogy hogyan volt ez hatással az mi életünkre, mi ad reménységet nekünk, és hogyan volt hatással az egész világra. Miért vagyunk mi, Jézus követői, a világ legreményteljesebb emberei? Mert mi vagyunk azok. Miért van reménységünk? És 6 dologról szeretnék beszélni, és nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban. Az első, azért, mert Isten mindent megbocsátott nekünk. Mert Isten mindent megbocsájtott nekünk. Jézus azt mondta, hogy azért fogok meghalni a kereszten, hogy kifizessem a bűneiteknek az árát. Fel fogok támadni, és ez, és azzal, hogy feltámadok, ezzel ezt bizonyítom be, hogy kifizettem nektek a bűneitek árát. Tehát még egyszer elmondom. Tehát Jézus azt ígérte a tanítványainak, mielőtt meghalt volna, hogy kifizetem a bűneiteknek az árát, és ezt azzal bizonyítom be, hogy fel fogok támadni. Magyarul joggal kételkedhetnénk abban, hogy Isten nem bocsátja meg a bűneinket, ha Jézus nem támadt volna fel. Viszont Jézus feltámadt, és ezzel bebizonyította, hogy az, amit ő ígért, hogy megbocsátja a bűneinket, ez igaz. Az Efézus 1:7 azt mondja, aki megváltott bennünket a vére, vagyis a halála árán, rajta keresztül kaptuk meg bűneinkre a bocsánatot Isten kegyelmének gazdagsága szerint. Egyikünk sem tökéletes, mindannyiunknak vannak hibái. Követünk el bűnöket. Hordozunk magunkba bűntudatot. Vádlást. De Isten nem akarja, hogy ezeket magunkba hordozzuk. Isten nem akarja, hogy bűntudat legyen az életeden. Nem akarja az, hogy bűnöket hordoz, hanem azt szeretné, hogyha szabaddá válnál ettől. És miért? Azért, mert a bűntudat leterhel. Azért, mert elrabolja a békédet. De Jézus azért jött el, és azért halt meg, hogy megszabadítson a bűneidből, hogy megszabadítson a bűntudatból. Nem tudom, gondolkoztatok-e azon, hogy ki ölte meg Jézust? Ki ölte meg Jézust? Hadd mondjam el, hogy Jézust nem Júdás ölte meg. Lehet, hogy ő árulta el, de nem Júdás volt az, aki megölte. Nem a farizeusok ölték meg, nem a rómaiak, nem is Pilátus volt az, aki megölte. A válasz erre a két dolog. Egyrésztről Isten volt az. Lehet, hogy durván hangzik, de Isten volt az, aki megölte. Mert Istennek volt már a terve, még mielőtt bármi is történt volna, mielőtt megszületett volna Jézus, hogy odaadja Jézust. Jézus önként halt meg. Szóval, ha Jézus nem akart volna meghalni, akkor nem halt volna meg. Tehát nem ezek az emberek ölték meg. Ő önként adta az életét. A másik dolog pedig az, hogy mi emberek öltük meg mindannyian. Ugyanis Jézusnak nem kellett volna meghalni a kereszten, hogyha mi nem vétkeztünk volna, ha mi nem lennénk bűnösek. A Biblia azt mondja a Róma 4:25-ben, neki ugyanis a bűneink miatt kellett meghalni, és azért támadt fel a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatóak legyünk. Szóval az első dolog, ami reményt ad nekünk, az az, hogy Isten mindent megbocsátott nekünk, minden bűnünket megbocsátotta. És ezt azzal bizonyította, hogy feltámadt. A második, ami reményt ad számunkra, az az, hogy többé nem kell félnünk a haláltól. Ez a reménység, ez a feltámadásban lévő remény, hogy többé nem kell félnünk a haláltól. Ugyanis Jézus megtörte a halálnak a hatalmát, megtörte a haláltól való félelem hatalmát. Ugyanis ez egy univerzális félelem, az egész emberiségben, minden emberben benne van ez a félelem, a haláltól való félelem. Miért? Azért, mert mi emberek nem tudjuk, hogy mi van a halál után. Nyilván mi keresztények tudjuk, de a legtöbb ember fél a haláltól. És gondoljátok el, hogy Jézus igazából azzal bizonyította be, hogy van élet a halál után, hogy ő feltámadt. Ha ő nem támadt volna fel, a mai napig nem tudnánk, hogy mi történik a halál után. Szóval Jézus az ő feltámadásával bizonyította azt, hogy van élet a halál után. Hogy ő legyőzte a halált, és tudhatjuk, hogy nem csak egy élet van, de egy jobb élet van a halál után. És ez egy jó hír, és ez reményt ad nekünk. A János 11:25 azt mondja, hogy Jézus akkor ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. Abban az időben, mikor temették az embereket, nem a föld alá temették őket, hanem ilyen sírboltokba, sírkamrákba temették őket, és követ raktak a sírkamrák, vagy ilyen barlangok elé, és egész generációkat temettek ugyanabba a sírkamrába. Családokat temettek oda. És miután meghalt Jézus, a tanítványok rettegtek, elmenekültek, féltek. Miért? Mitől féltek? Az, hogy ők lesznek a következők, akiket meg fognak ölni, meg fognak gyilkolni. Szóval ők egyikük sem hitt a feltámadásban. Ők elfelejtették, hogy Jézus azt mondta, hogy ő fel fog támadni. Nem hittek a feltámadásban. Mária volt az első, aki odament harmadnapon a sírkamrához, és látta, hogy üres a sír. És először azt hitte, hogy elrabolták Jézust. Viszont ugye azt látjuk, azt olvassuk a történetben, hogy Jézus ruhái ott voltak, szépen összehajtogatva. Tehát, hogyha valaki elrabol egy holttestet, az nem vetkőzteti le a ruhából azt a holttestet. Tehát ez nem is logikus, hogy elrabolták volna. És Jézus ott megjelenik Máriának, és azt mondja, hogy ne félj, Mári, én vagyok az. És mondd el azt, hogy én feltámadtam. Add tovább a hírt a tanítványoknak. Szóval Mária elrohan a tanítványokhoz, a 12-höz. És mi történik? Nem hisznek neki. Egészen addig nem hisznek a tanítványok, amíg nem látják a saját szemükkel. És gondoljátok el ezt a helyzetet. Te hogyan reagálnál erre? Látsz valakit az utcán, aki mondjuk 3 nappal ezelőtt meghalt, ott voltál a temetésén. Kicsit összezavarodnál, nem? Tehát, hogy most mi történik itt? Tehát kicsit megváltozna az elképzelésed az életről és a halálról. Reményt adna, igaz? Látod, hogy valaki él? Nem tudod, mi történik? Szóval a másik dolog pedig, hogy a feltámadás nélkül nehéz lenne értelmezni a tanítványoknak az átváltozását. Jézus halálakor ezek a tanítványok kétségbe voltak estve, tele voltak félelemmel, rettegtek, össze voltak zavarodva, csalódottak voltak, depresszióba estek. 3 nappal később ők voltak a világ legbátrabb emberei. Tele voltak hittel, nem volt bennük félelem, reménnyel voltak tele, és készen voltak legyőzni a római birodalmat. 3 nap telt el, mi történt? Hogy változtak át ennyi idő alatt? Hogy változtak meg ennyi idő alatt? Feltámadás. Látták Jézus Krisztust, hogy él, hogy feltámadt a halálból. Ilyen ereje van a feltámadásnak. És tanúi voltak ennek az eseménynek. Látták Jézust. 2 Péter 1.16 azt mondja, beszéltünk nektek arról, hogy Urunk Jézus Krisztus nagy hatalommal fog visszajönni. De nem ravaszul kitalált történeteket meséltünk el nektek, hiszen mi a saját szemünkkel láttuk Jézus fenséges nagyságát. Erről beszéltem az előbb, hogy nem egy kitalált történet. Ezt azért mondom, mert sokan nem hisznek, hogy Jézus feltámadt. Mai napig a zsidók nagy része nem hiszi, hogy Jézus feltámadt, hogy ez csak egy kitalált sztori, csak egy pletyka, egy hülyeség, ami ugye elterjedt. Mai napig nem hisznek sokan Jézus feltámadásában. Viszont ez az ige pontosan erről beszél, hogy ez nem egy kitaláció. Ők sem egy történetet találtak ki. Gondoljátok el, hogy Jézus 40 napig még Jeruzsálemben maradt, miután feltámadt, és nagyon sok embernek megjelent. Ezt írja az Apcsel 1.3. Ez Jézus szenvedése után, halála után történt. Ő azonban 40 napon keresztül többször is megjelent az apostoloknak, beszélt nekik Isten királyságáról, és sokféle módon meggyőzően bizonyította, hogy él. A Biblia azt mondja, hogy több mint 500 ember látta Jézust a saját szemével, miután feltámadt a halálból. Tehát 500 szemtanú volt. Biztos szemtanú, akik bármikor tanúskodtak volna mondjuk egy bíróságon, vagy bárhol, bárkinek, hogy igen, ők látták Jézust. Tehát tudjátok, egy pár héttel ezelőtt meghalt Chuck Norris. Biztos hallottátok a hírt. És ezt tudnám hasonlítani, hogy mondjuk idejövök vasárnap, és azt mondanám nektek, hogy figyeljetek, én láttam Chuck Norris-t a Mekiben, itt a piactéri Mekiben a mai nap. Mit szólnátok? Azt mondanátok, hogy nem vagy normális, tehát nem hiszünk neked. Ugye? Nem hinnétek el. Biztos csak hülyeskedsz, Géza. De hogyha mondjuk 500 egymástól különböző ember oda jönne hozzád, és azt mondaná, figyelj, én vele reggeliztem ma. Én meg elmentem vele bringázni, vagy horgászni, vagy együtt vacsoráztunk. Igen, láttam bent a, nem tudom, a turkálóban, vagy nem tudom. Ott voltam vele, egy sorban álltam vele. Tehát ha 500 különböző ember oda jönne hozzád, és ezt mondaná, elhinnéd. Ugyanezt történt Jézussal. Ugyanezt történt Jézus feltámadásával kapcsolatban. hogyan növekedett a gyülekezet. Miért növekedett a gyülekezet? Miért tért meg ennyi ember? Miért lett ennyi keresztény a világba? És hogyan, miért terjedt el az egész római birodalomban a keresztény hit, és utána az egész világon? Azért, mert látták Jézust feltámadni. A feltámadás miatt. Amen? Szóval ez volt a második. Többé nem kell félnünk a haláltól. Ez ad reményt nekünk. A harmadik dolog, ami miatt a feltámadási túláradó reménységet ad nekünk, az az, hogy most már Isten szelleme bennünk él. Most már Isten szelleme bennünk él. Mielőtt Jézus a mennybe visszament volna, azt mondta, hogy elküldöm a szellememet, a Szent Szellemet, aki bennetek fog élni. Oké? De addig ne tegyetek semmit. Ne csináljatok semmit, amíg meg nem kapjátok a Szent Szellemet. Magyarul, semmit ne tegyetek a saját erőtökből. Semmit. Várjátok meg a Szent Szellemet. Ő fog erőt adni nektek. Az Apcsel 1.8 azt mondja, ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben. Egész Júdában és Samáriában, sőt, szerte a világon mindenhol. És meg is történt. 10 nappal utána, hogy Jézus felment a mennybe, a Szent Szellem kiáradt. És ezért terjedt el a kereszténység ilyen gyorsan. Ez volt a másik oka, mert betöltötte a tanítványokat a Szent Szellem, és olyan erőt kaptak, és olyan dolgokat voltak képesek elvégezni, amit a saját erejükből soha nem tudtak volna megtenni. A Szent Szellem tette őket képessé. A bátortalan emberekből bátor emberek lettek. A Szent Szellem ereje által. Oké. A reménytelen emberekből reményteljes emberekké váltak. A gyávákból bátrakká váltak. Tehát semmi nem állíthatta meg őket. Mentek, mint a tank. Prédikálták az evangéliumot, gyógyítottak embereket. Csodákat tettek. Miért? Mert a Szent Szellem bennük élt. Mert látták az élő Jézus Krisztust, és képessé váltak, hogy a Szent Szellem által olyan dolgokat tegyenek, amiket amúgy a saját erejükből nem tudtak volna megtenni. Nem tudom, tudtad-e azt, hogy Isten nem akarja azt, hogy az életedet a saját erődből éld. Isten sosem teremtett meg így bennünket, nem így teremtett meg bennünket, és sosem ez volt a terve, hogy a saját erőnkből éljük az életünket. Isten azt szeretné, hogyha lenne vele egy személyes kapcsolatunk. Egy személyes kapcsolat. Hogy az ő szelleme bennünk élne, az ő Szent Szellem, az ő ereje bennünk lenne, az ő szeretete bennünk élne. És a Szent Szellem fog természet feletti erőt adni az életedbe. Amikor nincs benned ez az erő, akkor mondasz ilyeneket, hogy hát én már az utolsókat rugom, már alig bírom, beadom a törölközőt, elegem van mindenből és mindenkiből, elvesztettem a motivációmat, nem tudom, hogy fogom túlélni ezt a napot. Amikor nincs bennünk a Szent Szellem, és nem az ő erejében éljük az életünket, akkor beszélünk így, és akkor érezzük így magunkat. Nem úgy lettünk teremtve, hogy a saját erőnkből tudjuk élni az életünket. Nem tudjuk a saját erőnkből élni az életünket. Szükségünk van a Szent Szellemre. Szükségünk van arra, hogy csatlakozzunk, és hozzá kapcsolódjunk. Ugye ő a szőlőtő, azt írja a Biblia. Ez olyan, mint amikor egy lámpát rádugod a konnektorra és az áramra, az áramforrásra. Akkor fog világítani az a lámpa, hogyha bedugod a konnektorba. Ha nem dugod be, akármilyen szép az a lámpa, nem fog világítani, és nem lesz képes fényt lenni. Nekünk is szükségünk van arra, hogy rákapcsolódjunk minden nap az áramforrásunkra. Istenre. Belőle merítsünk, ő belőle jöjjön az erőnk. Szükségünk van erre. És figyeljetek, azt írja a Biblia, hogy ugyanaz az erő él bennünk, aki Jézus Krisztus feltámasztotta halálból. Ugyanaz az erő él benned, és a Szent Szellem ugyanezt az erőt akarja neked adni a mindennapokhoz, a gyerekneveléshez, a munkádhoz, a szolgálatodhoz, bármivel is nézel szembe, bármilyen kihívással, bármilyen problémával, ugyanaz az erő él benned, ami Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból. Az Efézus 1.19 beszél erről. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk hívőkben. Ugyanaz az erő mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. Húzzátok alá azt a 2-3 szót, hogy ugyanaz az erő. Ugyanaz az erő. Elhiszed ezt? Elhisszük ezt? Ugyanaz az erő él benned, mint ami Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból. Mit jelent ez a saját életemre nézve? Ha Isten képes volt feltámasztani egy halott Jézust, akkor képes feltámasztani egy halott házasságot. Ha Isten képes volt feltámasztani egy halott embert, Isten képes feltámasztani egy halott karriert, mondjuk. Egy halott álmot. Egy halott elhívást. Isten képes erre, hogy bármit megtegyen az életünkbe, és megtegyen az életedbe. És ő az, aki bármit képes elvégezni. Ez az erő tud szabaddá tenni a múlttól, a múltbeli fájdalmaktól, a múltbeli sebektől, azoktól a régi emlékektől, amik visszatartanak az életbe. Tudjátok, vannak az életünkben olyan régi dolgok, múltbeli dolgok, amik visszatartanak. Ez az erő, a Szent Szellem ereje képes arra, hogy szabaddá tegyen ettől. Erőt ad, hogy újra tud kezdeni, amikor feladnád. Olyan dolgokat is meg tud változtatni az életedbe, amit te a saját erődből nem tudsz megváltoztatni. Lehet, hogy a környezetedben valamit nem tudsz megváltoztatni, ő képes megváltoztatni. Lehet, hogy benned van valami, amit nem tudsz megváltoztatni. Lehet, hogy valami rossz szokás, egy bűn, amit nem tudsz kijönni az életedből. Ő az, aki képes, hogy megszabadítson ettől. Le tud győzni ezeket a rossz dolgokat, rossz szokásokat, rossz beidegződéseket, fájdalmakat, amiket hozunk magunkból, amik visszatartanak az életben. A Szent Szellem ereje képes erre. Ez az erő, amit tovább visz, amikor feladnád. Ez az erő elérhető számodra, ez a feltámadás ereje. Ez ad reménységet. Amen. Ez a harmadik. A negyedik, ami reménységet ad nekünk. Isten szeretete soha nem fogy el irántunk. Isten szeretete sosem fogy el irántunk. Jeremiás 31:3 azt mondja, hogy örökké tartó szeretettel szeretlek téged, ezért marad meg irántad hűségem és kegyelmem. Aláhúztam ezt a két szót, hogy örökké tartó. Örökké tart. Istennek a szeretete végtelen. Nincs vége. Örökké tart. Isten nem teremtett olyan embert, akit ne szeretne. Lehet, hogy a szüleid nem terveztek. Lehet, hogy a szüleid nem akartak, de Isten akart. Isten szeret. Nincs olyan ember itt, ezen a helyen, vagy ezen a világon, akit Isten ne szeretne. Ne azért teremtett volna, hogy ne szeretne. Nem tudod megakadályozni azt, hogy Isten ne szeressen téged. Ez lehetetlen. Ő a szeretet. És az ő szeretete nem attól függ, hogy te ki vagy, nem attól függ, hogy mit tettél, vagy mit teszel, hanem attól függ, hogy ő kicsoda, és hogy ő mit tett. És az első keresztények nem csak a remény üzenetét adták tovább a világnak, hanem a szeretet üzenetét is. Isten nem várja azt, hogy te lépj először, te szeresd őt először, és majd utána szeret Isten. Mi emberek nagyon sokszor ilyenek vagyunk, majd akkor szeretem azt az illetőt, ha ő is mutat valami kis szeretetet felém. Isten nem ilyen. Isten nem várja, hogy először szeresd őt. Isten megtette az első lépést, és ő szeretett először, és ő szeret minket először. Sőt, ezért teremtett, hogy szeressen. Ez volt az egyik célja, ami miatt megteremtett. A János 3:16-17 azt mondja, mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Isten nem azért küldte a fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a fiú közreműködésével megmenekülhessenek. Amen. Isten azt szeretné, ha ismernéd az ő szeretetét. De nem csak, hogy ismernéd, hanem éreznéd is. Megtapasztalnád. Miért? Mert amikor megtapasztalod a szeretetét, akkor ez megváltoztat. És azt várja el tőlünk, hogy utána adjuk tovább másoknak is. Másokat is szeressünk ezzel a szeretettel. A kérdésem az ma, hogy te ismered-e Istent? Ismered-e Istent? Mert ha az életed nem változott meg, akkor nem ismered Istent. Az lehetetlen, hogy Isten bejöjjön az életedbe, és nem változtat meg. Lehetetlen az, hogy te azt mondod, hogy én befogadtam Istent a szívembe, és nem változtam. Akkor ez azt jelenti, hogy nem ismered Istent. Lehetetlen az, hogy befogadod Istent a szívedbe, és utána nem változik meg az emberekhez való hozzáállásod, és nem kezded el jobban szeretni az embereket, a környezetedben lévő embereket, máshogy viszonyulsz az emberekhez. A Biblia azt mondja János 13:34-35-ben, hogy arról fogja megtudni a világ, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ez a bizonyítéka, hogy Isten tanítványai vagyunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy szeretjük egymást. Jövő héten a tojáskereső versenyen, tudjátok, hogyan tudunk a legjobban bebizonyítani azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy az ő tanítványai vagyunk. Hogy szeretjük egymást. Ahogy egymással dolgozunk, ahogy egymással szolgálunk, ahogy egymáshoz viszonyulunk. Ez lesz a legnagyobb bizonyíték az embereknek, a kívülállóknak arra, hogy ezek az emberek tényleg Isten gyermekei. Hogy szeretjük egymást. A János, 1 János 3:10-11 az pedig azt mondja, hogy aki nem szereti a másikat, nem Isten gyermeke. Szóval ez az, amit Isten megváltoztat az életünkben, amikor megismerjük őt, amikor befogadjuk őt, sőt, még az ellenségeinket is elkezdjük szeretni. Ezt írja a Biblia. Szóval csak egy példa a Bibliában Isten szeretetére, hogy mennyire képes Isten szeretete megváltoztatni egy embert. Én hiszem azt, hogy Isten szeretete képes megváltoztatni egy mogorva embert, egy kedves emberi. Isten szeretete képes megváltoztatni egy durva, keserű embert, egy tele örömmel és reménnyel teli emberi. A Bibliában van egy nagyszerű történet erre, ez pedig Pálnak a megtérése. Pál, vagy Saul, úgy hívták a régi nevén, egy terrorista volt gyakorlatilag, mai szóhasználatban. Tehát gyakorlatilag ő keresztényeket ölt. Ez volt a munkája, ez volt az elhívása. Gyűlölte a keresztényeket, üldözte őket és ölte őket. És a keresztények féltek tőle. És egyik nap Szíriából Damaszkusz felé tartott, és azon az úton hirtelen a feltámadt Jézus Krisztus megjelent neki. És megkérdezte tőle Jézus, hogy Saul, te miért üldözöl engem? És Saul megtért, leborult, és megtért gyakorlatilag azon az úton, és utána annyira megváltozott az élete, hogy utána az életét arra szentelte, hogy Istenért éljen. És ő volt az, aki a legszebb sorokat és gondolatokat a szeretetről írta a Bibliában. Csak gondoljátok el, a Korintusi levélben a szeretet himnusza Pál írta. A legszebb sorok a szeretetről. Egy terroristából, egy olyan emberből, aki gyűlölte a keresztényeket, tele volt haraggal, gyűlölettel, Isten egy szeretetteljes emberré tette. Ez képes, ez ad reményt. Istennek a szeretete ad reményt nekünk. Így képes Isten szeretete megváltoztatni embereket. Szóval ez a negyedik Isten szeretete. Az ötödik, az ad nekünk reményt, hogy tudjuk, miért lettünk teremtve. Szóval a feltámadás azért ad nekünk túláradó reményt, mert tudjuk, hogy miért lettünk teremtve. Ismerjük az életünk értelmét. Tudjuk, hogy miért élünk. Tudjátok, a legtöbb ember nem tudja, miért él. A legtöbb ember, hogyha megkérdezed, nem tudja, mi az életének a célja, miért született, miért él ezen a földön. A jelentőségteljes élet abból jön, hogy tudod, hogy miért élsz. A jelentőségteljes élet abból jön, hogy tudod, hogy miért élsz. Tudod az életed célját, ismered az életed értelmét és célját. Ezek olyan alapvető kérdések minden emberben, ami, ami ott van. Minden ember feltette már legalább egyszer magának a kérdést az életében, hogy miért születtem, miért élek ezen a földön, mi az életemnek az értelme. És próbálhatod betölteni ezeket a kérdéseket, ezt az űrt az életedbe különböző dolgokkal, hírnévvel, népszerűséggel, különböző anyagi dolgokkal, de ha nem ismered az életed célját, üres maradsz belül. Több ezer és ezer ige beszél a Bibliában arról, hogy hogy mi az életünk értelme, és mi az életünk célja. De hogyha nem olvasod el ezeket, akkor nem fogod tudni. Szóval kezd el olvasni a Bibliát. És ma fogunk beszélni, egy-két igét hoztam nektek, hogy Istennek mi a célja az életünkkel. Az egyik cél, ami miatt Isten megteremtett, az az, hogy szeressen. Ez volt az élet, az egyik célja az életeddel, hogy szeressen. És hogy megtanuld őt szeretni, hogy ezt viszonozd, hogy dicsőítsd őt. Ezt tesszük ma itt is, hogy dicsőítjük Istent. Ezt fogjuk tenni a következő pár percben is, dicsőíteni fogjuk Istent. Ez az életünk egyik célja. És akkor ezt megérted, akkor az életed betöltődik. De nagyon sok más célra teremtett Isten. A másik, igen, a Jeremiás 29.11 azt mondja, hiszen én jól tudom, mit tervezek számotokra, mondja az örökkévaló. És ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Hadd mondjam el, hogy bárhogy is látod most az életedet, bármilyen kilátástalannak, vagy nehéznek, lehet, hogy nincs egy jó jövőképed, nem tudod, hogy mi lesz. Lehet, hogy minden össze van most zavarodva. Hadd mondjam el, Istennek jó terve van veled. Istennek jó terve van az életeddel. Gyönyörű célja vannak. Azt mondja a Biblia, hogy ez egy jó terv, reményteljes terv, és egy jó jövő. János 10.10 azt mondja, én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Ez 2026 víziója, vagy igéje nekünk is. És tudjátok, mit értettem meg? Az, hogy a kulcs a túláradó élethez az, hogy tudod, hogy mi az életed értelme. Ha nem tudod, mi a célod, nem tudsz túláradó életet élni. A Róma 8.28 azt mondja, egészen biztos vagyok benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, akiket ő a saját terve szerint elhívott. Azt írja a Biblia, és ez is egy reménység, hogy amikor Isten céljaiért éljük az életünket, akkor még Isten a rossz dolgokból is jót fog kihozni. Még a rossz dolgokból is. Tudjátok, mi is elkövetünk hibákat, rossz döntéseket hozunk, elrontunk dolgokat, hülyeségeket csinálunk. Nem tudunk tökéletesen csinálni az életben semmit, viszont az az ígéret, ha Isten céljaiért éled az életedet, még a rossz dolgokból Isten jót fog kihozni. De ez akkor, ha Istenért éled az életedet. Ez az ígéret. Ez az ígéret. És a bűneid ellenére, a hibáid ellenére Isten jót hoz ki. Az előző hetekben volt egy ige, amit itt felolvastam a Gyüliben. Most nem akarom felolvasni, csak elmondom, miről szólt. Azt írt az ige, hogy ha meg akarjuk tartani az életünket, el fogjuk veszíteni, viszont hogyha elveszítjük, odaadjuk Istennek, meg fogjuk találni. Mit mond ez az ige? Van egy másik megközelítés, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy nem élheted egyszer az életedet Istenért és saját magadért. Lehetetlen, hogy a saját terveidet akarod megvalósítani, vagy Isten terveit. Vagy ez, vagy a másik. El kell döntened, hogy melyik életet akarod választani. Mikinek a céljait akarod megvalósítani az életedbe? És figyeljetek, addig nem állunk készen élni, amíg nem tudjuk, hogy miért érdemes meghalni. Ez elég mély. Addig nem vagyunk készen, nem állunk készen élni, amíg nem tudjuk, miért érdemes meghalni. Mi az a dolog, amiért hajlandó vagy meghalni az életben? Tedd fel magadnak ezt a kérdést. Mi az a dolog, amiért hajlandó vagy meghalni? A római birodalom annyira félt a keresztényektől 2000 évvel ezelőtt, hogy 300 évig üldözték a keresztényeket, és illegális volt, hogyha valaki keresztény akart lenni, megölték. Börtönbe zárták, gladiátorok elé, oroszlánok elé dobták, keresztre feszítették, fejjel lefelé, brutális módon meggyilkolták ezeket az embereket. És a 12 tanítványból 11 így halt meg. És mindent bevetettek, hogy a kereszténység ne tudjon növekedni, ne tudjon tovább terjedni. Mégis, miért volt az, hogy ennek ellenére is növekedett a kereszténység? Miért volt az, hogy nem halt ki a kereszténység? Nem lett vége ennek az egésznek. Elmondom miért. Mert ezeknek az embereknek volt egy erős reménységük. Volt egy erős reménységük. Tudták, hogy miért élnek, és hogy miért érdemes meghalni. Tudták azt, hogy amiben hisznek, azért érdemes meghalni. És nem féltek a haláltól. Nem féltek a haláltól. Nagyon sokszor ezt olvassuk a Bibliában, hogy amikor bebörtönözték őket, és mielőtt kivégezték volna őket, nem féltek. Sőt, azt mondták, hogy figyeljetek, nekem igazából még jobb is, hogy meghalok, előbb a mennybe kerülök, előbb látom Istent. Tudták, hogy miért élnek, és tudták, hogy miért érdemes meghalni. Ismerték az életük értelmét, tudták az életük célját. Ez adott reményt nekik. És ez volt az, ami miatt ma még mindig van kereszténység. És a mai nap is vannak olyan helyek a világban, ahol üldözik a keresztényeket és ölik a keresztényeket. Legyünk hálásak, hogy ez az ország, vagy ez a régió, amiben élünk, itt nem üldözik a keresztényeket, de vannak nagyon sok helyen emberek, akik meghalnak az evangéliumért. Tudod-e azt, hogy miért érdemes élned, és tudod-e, hogy miért vagy képes meghalni? Mert akkor tudsz igazán élni, és akkor fogod megtapasztalni, hogy mit jelent élni, amikor tudod, hogy miért érdemes meghalni. És végül az ötödik, vagy a hatodik dolog, amivel szeretném zárni a mai napot, ez pedig, ami reménységet ad nekünk, és ez következik az előző pontból, hogy örök otthon vár ránk. Azért, mert egy örök otthon vár ránk. A feltámadás egy ilyen reménységet ad nekünk. Tudjuk, hogy egy örök otthon vár ránk. Mi keresztények tudjuk, hogy a halál nem a vége a dolgoknak, az életnek. Tudjuk azt, hogy a halál csak egy átmenet. És tudjuk azt, hogy az az új élet, a másik oldalon lévő élet, az sokkal jobb lesz, és sokkal tovább fog tartani, mint ezen a földön. Sokkal több időt fogunk tölteni az örökké valóság másik oldalán, mint itt, ezen a földön. Ezen a földön 60, 70, 80, 90, max. 100 évet élünk emberek. A másik oldalon, az örökké valóságban több milliárd és milliárd évet fogunk élni. Ez az élet semmi ahhoz képest. Semmi. És ez ad reményt. János volt az egyedüli, aki itt nem öltek meg a 12 tanítványból. Szóval ő természetes halállal halt meg. És ő volt az, aki a Jelenések könyvét megírta a Bibliában, az utolsó könyvet. És kapott egy látást, egy víziót arról, hogy milyen lesz a menny. János, és ezt le is írta. És mit ír a Biblia? Olyan lesz, hogy fel sem tudjuk fogni. Leírhatatlan lesz, csodálatos lesz, ezt írja a Biblia. Amikor mi emberek megpróbáljuk megérteni a mennyet, hogy milyen lesz, ez olyan, az próbáljátok meg elképzelni, amikor egy hangya próbálja megérteni, milyen az internet, hogy milyen nagy az internet. Ugye, ez lehetetlen. Ugyanígy mi emberek nem tudjuk a mi agyi kapacitásunkkal felmérni, vagy megérteni, hogy milyen csodálatos lesz a mennyország. Ezt mi nem értjük meg. Mi itt a Földön be vagyunk korlátozva egy három dimenzióba, de a mennyország ennél sokkal nagyobb. Sokkal több dimenzió is létezik, mint amit mi emberek fel tudnánk fogni, vagy el tudnánk képzelni. De azt mondja a Biblia, egyet tudunk, hogy csodálatos lesz, lenyűgöző lesz, felfoghatatlan lesz. És gondoljátok el, hogy ha ez a bűnös világ, ez a tökéletlen világ ennyire szép, vannak szép dolgok ebben a világban, azért én nagyon szeretek utazni, felfedezni, kirándulni, szerintem itt is vannak többen, akik szeretik ezt, és amikor látok egy gyönyörű tengert, vagy egy gyönyörű hegyet, vagy erdőt, vagy bármit, akkor látom a gyönyörűséget, a szépséget ebben, hogy wow, Isten, milyen gyönyörű helyet adott nekünk. Ha ez a tökéletlen világban ilyen szép dolgok vannak, akkor gondoljátok el, hogy mennyország mennyire gyönyörű lesz. Felfoghatatlan. Tudjátok, mi a probléma? Az, hogy nekünk van egy nagyon rossz elképzelésünk a mennyországról. Ugye ezek a hollywoodi filmek egy nagyon-nagyon rosszul mutatják be a mennyországot. A mennyországot mindig ilyen fehérnek mutatják, minden fehér. Például ez is egy agymenés. Hogy lenne fehér minden? Tehát Isten teremtette meg az összes színt. Nem lesz ilyen egy hangú a mennyország, hogy minden fehér. Mindenki ilyen fehér ruhába lesz, köntösbe. Egy hárfázik mindenki, egy felhőn tetején, tehát hogy így mutatja be a Hollywood, hogy milyen a mennyország. Ha ilyen mennyország, akkor én sem akarok oda kerülni. Ez unalmas. De ez a sátánnak a taktikája, el akarja velünk hitetni, és meg akar minket téveszteni, hogy a mennyország egy unalmas hely. Nem. A mennyország sokkal szebb, mint amire gondolnánk. Isten teremtette az összes színt. Azt gondolom, hogy a mennyországban lesznek olyan színek, amiket nem is látunk, nem is tudunk érzékelni itt ezen a földön. Isten kreatív. Csodálatos dolgok lesznek ott. Nem egy unalmas hely. Az 1 Korintus 2.9 azt mondja, amit szem nem látott, fül soha nem hallott, ember szíve meg nem sejtett, olyan dolgokat készített Isten azoknak, akik szeretik őt. Amen. Ez ad nekünk reménységet. Ez az a 6 dolog, ami reménységet ad. És ami miatt a feltámadás reménységet ad nekünk. Remélem, hogy most már picit látjuk azt, hogy milyen jelentősége van a feltámadásnak. Mennyire megváltoztatta az egész világot a feltámadás, és hogy miért ad nekünk, keresztényeknek egy reményt a feltámadás. Adjuk tovább ezt a reménységünket. Adjuk tovább a világnak, adjuk tovább jövő héten. Osszuk meg az emberekkel a reménységünket, amit Isten adott nekünk. Mi keresztények vagyunk a legreményteljesebb emberek ezen a földön. Mi vagyunk. Senki másnak, semmilyen más vallásnak nincs ilyen reménysége, mint nekünk. 2,6 milliárd ember. Adjuk tovább. Éljük meg. És most befejezésül még csak szeretnék egy kérdést feltenni, ez pedig az, hogy te biztosan tudod-e azt, hogy a mennyországba fogsz jutni? Tudod-e biztosan, hogy mennyországba fogsz jutni? Lehet, hogy azt mondod, Géza, egy egész jó életet élek, tehát úgy jó ember vagyok, úgy rendesen csinálom a dolgaimat, szerintem a mennyországba fogok jutni. Lehet, hogy az ellenkezőjét mondod, elkövettem sok hülyeséget, sok bűnt. Nem érzem magamat elég jónak ahhoz, hogy a mennyországba kerüljek. Hadd mondjam el, egyik sem szükséges ahhoz, hogy a mennyországba kerülj. Teljesen mindegy, hogy mennyire jó ember vagy, mennyire jól csinálod az életben dolgokat, teljesen mindegy, hogy mennyire rossz ember vagy, vagy rossz ember voltál, vagy mit követtél el a múltban, nem ettől fog függni, hogy a mennyországba kerülsz. A mennyország egy tökéletes hely, mi emberek nem vagyunk azok. Egyikünk se, te sem, én sem vagyok tökéletes. Ezért van szükségünk egy megváltóra. Szükségünk van Jézusra, ezért jött el Jézus. Ezért halt meg Jézus, ezért támad fel, mert szükségünk van egy megváltóra. Saját magunk nem tudunk a mennyországba jutni. Nem a jó tetteink alapján fogunk a mennyországba jutni. És nem is a rossz tetteink miatt fogunk kimaradni a mennyországból. Egyedül Jézus Krisztuson keresztül jutunk az Atyához. Egyedül Jézus Krisztuson keresztül. A megváltást nem lehet kiérdemelni. A megváltást csak el lehet fogadni. Egy ajándék, amit Isten akar neked adni. A kegyelemnek az ajándéka. A mai nap itt a lehetőség. Ha szeretnéd befogadni Jézust a szívedbe, akkor most szeretnék erre lehetőséget adni. És szeretném, hogyha most felállnánk, és behújnánk a szemünket. És hogyha ma itt van valaki, aki nem biztos a megváltásában, nem biztos abban, hogy mennyországba fog kerülni, hogy örök élete van, akkor bátorítalak, hogy mondd el ezt az imádságot. Fogadd el azt, amit Jézus Krisztus tett érted a kereszten, hogy ő meghalt érted, és feltámadt. Imádkozzunk most együtt. És kérem a gyülekezetet, hogy mondjátok utánam ezt az imádságot. Drága Jézus, köszönöm, hogy 2000 évvel ezelőtt meghaltál a bűnemért, és köszönöm, hogy feltámadtál. És ezzel bebizonyítottad, hogy megbocsájtottál mindent nekem. Megbocsájtottad a múltbeli bűneimet, a jelenlevő bűneimet, és a jövőben elkövetendő bűneimet. Köszönöm, hogy szabaddá teszel. Befogadom a te megbocsátásodat. Elfogadom, amit tettél értem a kereszten. És a mai naptól kezdve szeretnék a te gyermeked lenni. És szeretnék mennyországba veled együtt élni. Ámen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.